Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Nem azért, de podcast minizód sorozata.
Két teljes adás között, üres heteken, felváltva mesélünk egymásnak és nektek valamilyen izgalmas tudományos kutatásról vagy felfedezésről 10-15 percben.
Hát csak, hogy nehogy egy hetet is nélkülünk kelljen kibírnatok.
A mikrofonok mögött Csorba Eszter
és Sólyom Eszter.
Kedves Eszter és kedves hallgatók, elkezdjük a mai minizódot. Egy kis disclaimert szeretnék azért előtte mondani, hogy témáról, amiről beszélni fogok, arról elég nehéz kutatást, bármilyen típusú kutatást csinálni. Mindent, amit mondok, azt egy ilyen grain of salt-tal tessék venni, jó? Tehát, hogy ne vegyünk semmit készpénznek, semmilyen, egyébként sem, semmilyen epizódunkban.
Ami a szánkon kijön, azt ne vegyétek komolyan.
Pusztán szórakoztatási célokra lehet felhasználni, jó? Eszter és kedves hallgatók, a mai epizódban a kannibalizmusra fogunk beszélni.
Ne!
Tudtam, hogy tetszni fog. Ugye, hogyha azt a szót mondom ki, hogy kannibalizmus, akkor szerintem a legtöbbeteknek valószínűleg olyanok fognak az eszébe jutni, hogy tudod, horrorfilmek, sorozatgyilkosok, Hannibal Lecter vagy Jeffrey Dahmer, de ezek az esetek általában ilyen nagyon patológiás kannibálokról szólnak, mert ugye a média ezt adja le a leghorrorisztikusabb módon. De valójában az ilyen típusú kannibalizmus, mint mondjuk amit a horrorfilmekben, meg a sorozatgyilkosos, meg true crime-os kis filmjeinkben, meg sorozatainkban, meg podcastjainkban látunk és hallunk, az nagyon ritka, és általában valamilyen féle parafiliával lehet asszociálni. Ugye a parafilia az egy szexológiában, meg a pszichológiában használt kifejezés, amely alatt a nem szokványos tárgyak, szituációk vagy személyek iránti szexuális vonzalmat ért. Amúgy a kannibalizmus maga nem tekinthető mentális betegségnek, olyan értelemben, mint mondjuk, hogyha a depressziót nézzük. Ehelyett általában viselkedésként, vagy ugye cselekedetként tekintünk rá, amely az alapvető mentális és egészségügyi problémák, kulturális gyakorlatok, vagy szélsőséges körülmények, vagy esetleg bűnözői viselkedés jele lehet. Nyilván jogilag és etikailag azért ez egy elég büntetett cselekmény, és eléggé tabusítva is van. Történelmi szempontból is nagyon érdekes egyébként ez a jelenség. A kannibalizmus több mint 70 ezer évvel ezelőtt alakult ki, vagyis a neandervölgyiek időszakából. Néhány ilyen koponya azonosítás által tudták az antropológusok megállapítani, azért ez egy elős szó, hogy megállapítás, de hát szumolni, hogy a neandervölgyieknél is előfordult már kannibalizmus, és a középkortól kezdődnek kulturális feljegyzések a jelenségről, például az inkvizíció idején, inkvizíciós vádak, vagy a démonológiai irodalomban is megjelenik sokszor. A varázslókat és a boszorkányokat vádolták kannibalizmussal, főleg gyermekek meggyilkolásával és megevésével. A kannibalizmus valóban, tehát hogy a boszorkánysághoz fűződött ez olyan téren, hogy persze mindent ki lehetett találni, hogy a nőket meg lehessen vádolni ezekkel, de ugye a középkortól, meg így a boszorkánykortól úgymond, ugye ott vannak feljegyzések, ilyen szó szerinti feljegyzések, amiben megjelenik a kannibalizmus mint jelenség, és akkor még történelem, mert ugye azt hiszük, hogy jaj, hát itt a középkorban, meg ott a boszorkányok idején ez a kannibalizmus, hát ez így megszűnt. Nem, kérlek szépen, amúgy egyébként nem. A 19. és 20. század során is történt kannibalizmus, például 1921 és 23-as orosz éhínség és az 1932-33-as ukrán holodomor idején túlélők jelentették később különböző szovjet dokumentumokban, hogy igenis ott történt kannibalizmus.
De amúgy ki tudja ezért elítélni? Tehát, hogy most igazából mindegy, hogy egy haláltáborban vagy az andokban egy baleset után a túléléshez, hogyha kell, akkor szerintem biztos, hogy undorító lenne és szörnyű érzés, de szerintem mindenki megcsinál a túlélési összen, az nagyon erős az emberben.
Igen.
Meg ha én halnék meg, akkor basszus, akkor inkább egyenek meg, és ők éljék túl.
Nyilván sok múlik azon, hogy az ember pszichológiai milyen állapotban van, mert most megint más, hogyha mondjuk valaki ráderölteti, hogy te egyél egy emberhús, mondjuk egy olyan, nem tudom, szituációban vagy, vagy hogy a tényleg a túlélésedért kell, mert a Society of the Snow című filmben is ott azért volt, aki így az elején elutasította. Tehát, hogy mondjuk ott vallási okokból is utasították el az elején, meg hát persze ott a saját barátaidat eszed meg. Tehát, hogy jaj, a barátom volt, nem tudom, 25 évig ismertük egymást, de most meghalt, és akkor így meg kell lennem ahhoz, hogy nem tudom, túléljem, azért az mondjuk nekem is kivárni a biztosítékot, tehát hogy nem biztos, hogy így elsőre azt mondanám, hogy oké, csináljuk, srácok. Egyébként a kannibalizmus egyes kultúrákban most már nem, de az 50-es, 60-as években például még voltak olyan kultúrák, meg olyan ilyen tribe-ok, ahol egyébként ez egy bevett szokás volt. Azokban a társadalmakban, ahol a kannibalizmus a vallási kultusz, vagy mondjuk a titkos társaságban való beavatás része volt, gyakran maga a tabu megszegése és a kannibalizmushoz társuló félelem és undor leküzdése szolgált igazából így a ritusok gyakori megpróbáltatásának eleméül. Szóval, hogy ez a kannibalizmus például régebben lehetett egy ilyen bevezetési rituálnak a része. Így megkülönböztethetünk két típusú kannibalizmust, tehát van a csoporton belüli, meg a csoporton kívüli kannibalizmus. Ugye a csoporton belüli az sokkal-sokkal ritkább, és hogyha előfordul, akkor ott ugye az azért van, hogy az elhunytnak a tudását, meg a testi erejét, meg a, így a lelkét, az, aki megeszi, azt így tovább vigye, úgymond. Hogyha a csoporton kívül li embert eszel meg például, akkor az lehet ilyen háborús, hogy teljesen legyőztet az ellenséget például. Pápa Új-Guinea, meg Afrika egyes részein, tehát így dél-csendes óceáni népek számára, ez az így az ellenségeskedés egyik legfőbb kifejezés, vagy a kifejeződés, hogy megalod és megeszed azt a másik erőt, aki a másik oldalon van, ezt a gyűlölt ellenséget. Például a kínai Guangxi tartományban az 1966 és 76-os kulturális forradalom idején is jelentek meg ilyen osztályjelenségek mondjuk, mert ugye ott tudod őket dehumanizálni, úgymond. Ők nem a te csoportodba tartoznak, nem a te osztályodba tartoznak, szóval sokkal egyszerűbb így justifyolni azt, hogy te megeheted ezeket az embereket, vagy azért ölöd meg őket, és eszed meg, hogy aztán így teljesen legyőzd, úgymond a csoporton kívül álló embert. De egyébként a kannibalizmus megjelenhet más formákon is, például Európában elfogadott volt egyébként ez az 1600 és 1800-as évek között ilyen orvosi kannibalizmus formában. Szóval például Németországban a hóhéroknak volt egy extra mellékállásuk is, azon kívül, hogy hóhérkodtak, hogy az el nem, tehát hogy a megölt emberek, vagy a lefejezett emberek testrészeit gyógyszerként árulták, mert például az emberi zsírt törött csontok, ficamok, meg ízületi gyulladások gyógyítására árusították. Oké, ezt így nem ették meg, hanem ilyen balzsamként volt így, hát így kb. Rákenve ezekre a testrészekre, amik ott úgy fájtak. Például az ókori rómaiak meg voltak győződve arról, hogy az epilepszia gyógyítható a gladiátorsebekből kiáramló vér megivásával. És ez fennmaradt a 18. századig.
Meg amiről én hallottam, és beszélhetsz, nem lehet, hogy te jobban most így utána néztél, és tudod, de hogy volt egy időben egy ilyen egyiptománia is Európában, meg a viktoriánus Angliában, amikor így elkezdték így felfedezni ezeket az egyiptomi múmiákat, meg ezeket, és elhozni, ugye a britek jól telepakolták a múzeumokat mindenféle ismivel, és hogy egy időben konkrétan ez ilyen a gazdag nemeseknek az ilyen szórakozása volt, hogy eljártak ilyen múmia kibontásra, és ott kicsomagolták a múmiákat, meg minden, és ezt nézegették, és egyébként a múmiákat részeit is megették, ilyen porrá, zúzba hozzáadták ételekhez, meg ilyesmi, és ez is az orvosi kannibalizmushoz kapcsolódik, mert abba hittek, hogy, vagy azt remélték, hogy ez valamilyen módon hosszabbítja az életüket. Most lehet, hogy néhány tényt összekeverek, de teljesen biztos vagyok benne, hogy ettek az európaiak egy időben múmiákat.
Igen, ezt én is olvastam, meg az is, hogy koponyákat szoktak összetörni általában ilyen porrá, és például az teába tenni, és úgy meginni. Mert hogy akkor az tudást ad át neked.
Egy csomó lelet azért nincs meg azért hiányos mindenféle ilyen régészeti kutatás, mert egy csomó tök izgalmas dolgot feltártak, hazavittek akár a britek, meg az európaiak, aztán kicsomagolták, meg mizé, most azt akarom mondani, hogy elmajszolták, mert annyira... annyira tiszteletlen, elnézést kérek, de hogy körülbelül ez történt. És hogy például egy csomó minden így nem maradt fenn az utókornak, mert nem vigyáztak rá eléggé.
Meg hát ezeket ugye nem mondják el, mert közben meg a kannibalizmus ilyen formában az ugye tabusított, tehát hogy nem mondhattad el, hogy jaj, ez a zsír, amit a kis ízületi reumádra kensz, az éppen a szomszéd Maridéninek a testéből jött ki.
Igen, egyébként ez a fehér európaiakra így jellemző, nem? Hogy amit valami messzi földön egy törzs csinál, azt így lehúrogjuk, hogy fúj, milyen kultúrálatlan, istentelen nép, de azért csak belekóstolunk a onnan hozott ezer éve halott emberbe.
És az utolsó érdekesség, amit még szeretnék elmondani, az, hogy ugye az, hogy, vagy amellett, hogy ugye kulturálisan tabunak számít a kannibalizmus, egyébként ennek jó biológiai oka is van, ugye más embereket elfogyasztva azért beteggé válhatunk, szerintem azért ez a legtöbbünk számára egyértelmű. Például kifejezetten egy másik ember agyának elfogyasztása egy úgynevezett kuru betegséget okozhat, egy ilyen agybetegség, és olyan, mint az ilyen kergemarhakor. Ez azért alakul ki, mert az agyunkban ilyen prionok találhatóak, amik terjesztik ezt a betegséget, ez 99%-ban ugye halállal végződik, és a Pápua-Új-Guineai fore emberei, vagy fore ilyen tribe emberei lettek ismertek erről a betegségről. Ugye az 50-es évek végéig a rokonaik testét fogyasztották el, hogy megtisztítsák a lelket, és több ezer fore tribe tag halt meg ebben a kuru betegségben, de ami szintén érdekes, hogy nem mindegyikük vált áldozattá a betegségben, mert az elmúlt 200 évben, vagy az elmúlt 200 év során néhány fore tribe tagja genetikai mutációt fejlesztett ki, amely kifejezetten megvédi őket ettől a kergemarhat kort okozó, korokozótól. Közben meg az is eszembe jutott, amikor ott kutattam, hogy az ilyen kannibalizmus így azért szimbolikus módon is sokszor megjelenik a vallásban, vagy a mai kultúránkban is, például gondolj bele a kereszténységnél a Jézus teste, meg hogy mondjuk a köznyelven is úgy kell lesz, mint egy darab kenyér, vagy...
Úgy szeretlek, majd megeszlek.
Úgy szeretlek, majd megeszlek, igen. Tehát, hogy ezek így azért megjelennek a nyelvezetünkben, szimbolikusan nyilván, de azért ezek szerintem rejtenek, hogyha nem is nyilván tudatosan ilyen kannibalisztikus impulzusokat, ilyen akár rejtett történelemből hozott rituálékat az őseinktől. Úgyhogy ennyi volt, remélem izgalmas volt, próbáltam tudományos lenni és összeszedett, de ahogy mondtam az epizód elején, mivel ezért ez hát nem annyira etikus ezt így kutatni.
Ezek a kísérletekkel kapcsolatos etika az mindent elront, nem gondolod?
Aj, amúgy igen, figyelj, az 1900-es évek pszichológiája volt a legjobb, legvadabb.
Egy csomó misinform, vagy ilyen félinformációt csináltak, meghoztak létre, de semmi gond.
De legalább mehetett a kutatás. Nem volt ilyen, hogy consent for, meg aláírta a résztvevő?
60 embert bezársz egy börtönbe az egyetemnek a pincéjében. Királyság! Mindenki ismerni fogja a neved.
Hát az biztos.
Éheztessünk embereket, hogy megnézzük, hogy mi a hatása az éhezésnek. Why not? Amúgy, hogy egy kicsit így, hogy már ne a kannibalizmusról beszéljek ilyen tiszteletlenül, de hogy amikor visszatérve az ilyen túlélő, hogy mire képes az ember azért, hogy túléljen. Amikor én arról olvasok sztorit, hogy valaki mondjuk, mit tudom én, egy patkányt volt kénytelen megenni, vagy egy madarat, vagy valami, akkor én egy kicsit azért is elszörnyedek, mert hogy nem azért, hogy fúj patkány, hanem hogy így fúj, de az nyers. Mit kezdesz vele? Még talán, hogy az, hogy megold, az oké, valahogy megoldod, de hogy elsz neki megenni?
Mert még azt mondom, hogy ilyen bogarakat oké, ez kicsit más, mert azokat elvileg lehet nyersen enni, de mondjuk emlősöket, azért ott van egy csomó olyan betegség, ami, hogyha nem tudom, nyilván nincs jól elkészítve. Például olyat is olvastam, hogy a modern világban a kannibalizmus, az, vagy ilyen, hát ez inkább ilyen autó, vagy ilyen self-kannibalizmus, például, hogy vannak olyan nők, akik, hogy szülés után a placentát azt így elfogyasztják. Tehát, hogy ezt el lehet készíteni, és el lehet fogyasztani.
De nem nyersen, ugye?
Nem. Ilyen... Kicsit ilyen, de tudod, mi ez a beef jerky?
Aha.
Olyan formában.
És ilyen rákcsálják.
Igen.
De ezzel meg mondjuk így pont senkinek nem ártasz, szóval engem nem zavar. És mi van, hogyha én nagyon-nagyon szeretnék emberhúst tenni, és mondjuk nem tudom, levágok egy darabot a combomból, és megsütöm?
Szerintem az már számfarm egyben.
Jó, de most törvény bünteti, vagy
hát... Nem. Szerintem jogilag nem lehet. Mert ugye saját magadban teszel a kárt. Nyilván pszichiátriai intézménybe, hogyha valaki ezt meglátja, akkor be fognak dugni.
Hát ez nagyon érdekes volt, ezt terem, ugye erre még tök sokat látna. Vagy nem azt mondom, hogy én szívesen beszélgetnék róla sokat, de hogy még így el tudnám hallgatni.
Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattál, és két hét múlva találkozunk, hogyha a kedves hallgatók bármi kommentetek van a témával kapcsolatban, akkor Instán elértek minket. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
Két hét múlva találkozunk.
Sziasztok! Sziasztok!